talán köztünk a Széchenyi fürdő mögött, benyitottam a körintát, azt mondtam, hogy itt vannak a lovak, fölülhetünk. Elkezdett nevetni, azt mondta, mennyi, mondtam, egy milcsák így az elején. Azt mondta, rendben van. Így indult a körinta határozásra. Most ugye úgy folytatódik, hogy minden előbb-utóbb lerohadt, tehát most majd a körhintát újra tataroztatják az állatkerthez csatolt Vidám Parkban. Én fogadok, hogy le fogják azt a táblát venni, ami arról szól, hogy nekem és a Sir John Birchnek ebben szerepe volt. És Baliga Kornél tervezte meg a felújítást. De hát ugyanez van, annak idején 140 éves lesz a szabadságharc, a forradalom évfordulója, és akkor meghívtam Katona Tamást, hogy diskuráljunk a műsorban, jött, és mondtam, hogy ez mind nagyon szép, de ki kéne valamit találni, aminek valami eredménye van. Lesz, rengetegen fognak jelentkezni. Mondom, az tudom, úgy szokott az történni, csak rá kéne menni az embereket, hogy csináljanak valamit. Csak egyrészt kitaláltam saját magamnak Kovácsi és Sírját, ahol lakom, és minden évben immár 36-szor március 5-én ünnepség van, amit én szervezek, és ott nem kell elmenni senkinek a politikai beszédére, magam hozok oda valakit beszélni. És a másik pedig, hogy újítsuk fel a Kossuth mauzolómat, hogy néz ki. És amikor azt mondtam, hogy ez persze kéne egy alapítvány pénzzel, hogy Antal József azt mondta, hogy hát úgy gondolom, olyan évi 92-95 millió jó lesz. Ez nem most volt, hanem gondolják meg mikor, mondtam, hát hogy nem mondom. És akkor oldjátok meg, hogy legyen a Katona Tamás, ti jóba vagytok a társelnököd, és akkor hol az egyik őtök van a hatalom közelében, hol a másik voltok majd, és mindig tudjátok segíteni ezt az ügyet. Na most egyikünk sincs a hatalom közelében, Katona Tamás az élők közelében sincs. Ráadásul én úgy állítottam össze akkor a kuratóriumot, hogy volt benne egy fideszes, egy MSZP-s, egy KDNP-s, egyik sincs ma a hatalom közelében, semmilyen szerepet nem kapnak. És a Nemzeti Panton Alapítvány is előbb-utóbb kifúj. És most tatarozzák Nőriék irtózatos pénzül, nem tudom, tudják-e, hogy a Nőri az ennek az alapítványnak a nyomán született, a Nemzeti Örökség Intézet, amely akkora költségvetéssel dolgozik évente, mint egy nem tudom mekkora hivatal, és a töredékéből, társadalmi munkából mindazt a feladatot el lehetne végezni, így ez az asztaltársaság simán megoldja mindazt, azt az évi egyszeri, kétszeri összejövetelt, amire szükség van. De hát sok pénzbe kerül, csinálják, és most tatarozzák a Kossuth mauzolómot, és én fogadok, hogy az a tábla, ami arról szól, hogy Katona Tamással tataroztuk annak idején, a Nemzeti Panton Alapítvány pénzéből az le fog kerülni a falról. Szóval, hogy nem kerül vissza, igen, így is lehet fogalmazni, valóban, így finomabb. Tehát vegyük az Andrássy utat. Az Andrássy úton mindig ez volt a probléma, hogy hogyan lehetne. Én nagyon szerettem volna első percek ezzel elérni, hogy a közterület tárgyai rendben legyenek. Egy országnak az is hozzátartozik a milliójéhez. Én életemben először, amikor Londonban voltam, akkor elájultam a régi postaládáktól, telefonfülkéktől, egyebektől, a Párizsban a különleges piszoároktól, ahol kilóg az ember lába, miközben végzi, és azt mondja, hogy senki nem bontja el őket, ennek hagyománya van. És akkor elkezdtem ezen dolgozni, és ebbe beletartozik az is, hogy mondjuk a Andrássy úton kiszúrtam, hogy maradt összesen két régi kandeláber, az a kettő, ami az Operaház díszvilágítását tartotta. Mondtam, megvan a példa, hogy milyennek kell lennie. És akkor elkezdtem csinálni azt, hogy bementem a 6. kelti párbizottságra, és azt mondtam, hogy megkaphatom-e az Andrássy út környékén lévő üzemek, hivatalok, intézmények listáját. Mire köl? Hát mondom, koldulnék. És akkor nagyon nem értették, de hát nem mondtak ellent, megadták, és elkezdtem összekoldulni, hát ahol nem lopták el, ott nem tudom, látják-e az Andrássy útnak ezen a két szakaszán, tehát a Bacsinszky út és az Oktogon között minden oszlopon rajta van, hogy kiadományozta. És az összes többit pedig kívül már sikerült, amikor a főváros rádumálni, hogy állja a cekjet a hátralévő mennyiségnél, és ugyanez van az oldalsó kiskandelábereknél, főkandelábereknél. Tehát mindig az az én érzésem, hogy a fontos az, hogy így épüljen föl a dolog, ezt mindig prédikálom, hogy van a megismerés, megismertetés, megszerettetés, és aztán annak elérése, hogy tegyenek érte valamit az emberek. Szóval ez a végcél, hogy az emberek megszeressék, ne csak megismerjék a környezetük hagyományait, és tegyenek is érte valamit. Először szerveztünk ilyet a Budapesti Városvédő Egyesülettel, hogy mindenki fogadjon örökbe egy fát az Andrássy úton. Mert lehet mondani, hogy az andrássyi fák elkipusztulnak, mert nem tűrik ezek a fák a városi bűzt. Nem ám. Azt nem tűzik, hogy nincsenek meglocsolva, azt nem tűrik, hogy nincsenek megmetszve, azt nem tűrik, hogy télen a sós latyakot a tövükbe nyomják. Nincs más. Ezeket a dolgokat ápolni kell, karbon kell tartani. És ugye én nem tagadom, a Széchenyit mondhatnám precízen is, mert én bármikor idézem fejből, de ebben a könyvemben benne van szó szerint, hogy mondta a mi bárónk. Azt mondta, hogy fő bajunk nekünk az, vagy megtalálom, vagy nem, hogy bármi szépet alkotunk is, annak jó karban való fenntartására a legritkább esetben tartjuk kötelességünknek gondoskodni. És ez így van évszázadok óta, hogy mindenki imád nemzeti szalagot vagdosni és avatni, és sok-sok pénzt elkölteni, még egy része hol ide megy, hol oda megy, de az, hogy karban tartsa, hogy az jó karban legyen, ez senkinek nem jut eszébe. Ezért lehet megvásárolni a 6.-7. kerületi házak tetőtereit ráépítésre, mert a lakosság nem tartja karban a házat, és azt lehet nekik mondani, hogy mi majd felújítjuk a házat, de építünk rá két szintet. És most éppen a Budapesti Városvédő Egyesülethez beérkezett panasz, az volt a Jókai utca 1-nek, azelőtt Locz freskó volt a mennyezetén, hogy a szokások a fönt a lépcsőház tetején, hogy most baj van. És már nem az építővel, nem az építésszel, nem a tervezővel, hanem a kivitelezővel verekszik az egyik lakó, aki ráérzett arra, hogy ebben a házban van mit szeretni. Én meg megkértem az ország leghíresebb festőrestaurátorát, hogy ugyan már hétvégét töltse ott. Elment, és ma megjött tőle a szakvélemény, ami arról szól, hogy tökéletesen így van. Volt freskó, volt műmárvány a falakon, ahogy ez akkor tájt illet, hogy egészen biztos, hogy a kapuajban amúgy rendben van, csak hófehér. Hogy az nem volt hófehér, hanem mondjuk csicsás, mint az Andrássy 3-ba, vagy valahol azokat megcsinálták. Locék annak idején, én meg nem voltam rest, mert megint a célszentesíti az eszközt. Fölhívtam a helyettes államtitkárt, és azt mondom, hogy akkor azt mondtam, hogy intézkedjék. Azt mondta, jó. Úgyhogy most itt tartunk. Tessék?
Addig álljunk fél lábon, hogy intézkedjük.
De azt kell mondanom, hogy ez a fiatalember, ez már nekem egyszer bizonyított. Az interneten elterjedt, hogy a Ungerházra mond ez valamit?
Igen.
Tehát a Ybl Miklós első pesti épülete a Múzeum körúton, nem Múzeum, egész Budapesten, ott van a ház, egy fakockás udvarú átjáróház, és hirdették az interneten a ráépítendő két szinten adható lakásait. Én fölhívtam a illetékes műemléki felügyelőt, mondván, hogy ez itten mégiscsak egy első osztályi műemlék. Erre azt mondta, hogy fogjon be a szám, mert hitelrontásért úgy nekem jönnek, mint a pinty. Na, nekem nem kell nagyon izgalom, úgyhogy akkor megkerestem ezt az államtitkárt, és az építési engedély vissza lett vonva. Úgyhogy ilyen van, mert van az, hogy nincs mese, fölé kell nyúlni valakinek. Egyszerűen nincs mese, ha az ember azt érzi, hogy van egy nemes cél, már pedig az ország kulturális örökségének a megmentése, megóvása az egy elég nemes cél, akkor bizony meg kell tudni próbálni találni azt a kezet, ami megfogható.
Bocsánat, de egyébként az az épület borzasztó állapotban van amúgy.
Hát ez, de ez szomorú.
Igen.
Szóval ez, most én ezzel nem tudok segíteni, mint igen, hogy elmondom, hogy ez a világban úgy van, hogy egyrészt aki lakik egy ilyen házban, annak az az érdeke, hogy a lakása jó karban legyen, föntartva meg a háza és költ rá. Úgy szokták csinálni, ugye ezt már lakótelepen is úgy csinálták, egy közös költség félretéve és abból valamit csinálni. Nem várunk a sült galambra, a másrészt pedig mindenütt a világon, én ezt annak idején Varga Kálmán műemlékhivatali elnökkel végigzongoráztam egy Excel táblázatban, van olyan szponzor, olyan ösztönzőrendszer, ami arról szól, hogyha valaki valamit, ami egy ország véde értékei szempontjából fontos megcsinálnak, akkor az bizonyos adókedvezménnyel jár. A. Pénzt adni lehet neki, tehát lehet pályázni pénzre. B. Lehet úgy pénzt kapni, hogy nem veszik el a pénzemet. Tehát adókedvezménnyel. És ugye mindenki azt mondja, hogy nincs ingatlan adó, mit hagyjanak ott? Dehogy nincsen, csak hol itt hívják, így hívják, hol úgy hívják. És simán meg lehetne csinálni, csak ennek az országnak ez nem érdeke. Szóval ez, én nem tudom, hogy ez milyen politikai változás kell, hogy ebben az országban valaki rájöjjön arra, hogy fontos az, hogy az emberek érezzék azt, hogy tenniük kell valamit, ami az övék, amiben élnek, amit örökül hagynak maguk után, és hogy ezért kaphatnak bizonyos kedvezményeket. Ez pedig nem megy másképp, pedig így kell csinálni. Kortyint.
Hát az is szomorú, hogy az állami vagyonkezelőnek a tulajdonkezelésében rengeteg épület van, amire még csak pillantást se vettek. Szóval az, hogy ajtóablak tár van nyitva, rohad az egész szét, és nem történik semmi például. Hát ugye azt gondolná az ember, hogy azért, ha legalább egy kezelő, abban az lenne a feladata, hogy az adott állapotot megőrizze. Nem javítja, nem, de megőrizze.
Hát,
ehelyett...
és nem oda meg.
Hát semmi gond, mondjon olyan példákat, amik jók.
Ugye inkább az söki az ember szemét, ami szép megy.
Na most, hogy folytassuk az eszmecserét, a szövegelést, a báró ezt a mondatot tudják, hol fogalmazta meg? Hát a Városligetben. Úgyhogy ez a helyzet ennél jobban telibe trafálni a helyzetet, ahol ugye az a fő érv, hogy lepusztult a liget, és majd most jól megújul. És nálunk a lepusztulás egyetlen ellenszere, hogy vagy lebontunk valamit, vagy beépítjük, amennyiben az egy zöld terület, de rögtön. Tehát egyszerűen szó nincs arról, hogy egy lepusztult parkkal az a dolgunk, hogy rendbe tegyük. Szóval én emlékszem arra az időszakra, amikor nálunk park azt jelentett, hogy fű van, vagy buxus. Mert ezzel van sok dolog nincs. És akkor én nagy nehezen rádumáltam a kertészeti vállalat igazgatóját, hogy legalább a Széchenyi fürdő előtt, a Koskárosítány felé, ott mindig voltak ilyen virágos parterek. Ültessenek már néhány virágot. Hát, ha valaki másnak is kedve támad. És lőn. Szóval meg lehet csinálni, csak kétségkívül ez az kell, hogy egy ország ápolja is azt, amilyen van. És ez épp úgy érvényes egy parkra, mint egy házra, épületcsoportra, és most ugye átírom a cikkeimet, kicsit sok munkát fektetek bele, ez a Szentendrei művésztelep is ugyebár, hát annak idején egy tüdőszanatóriumot elistandoltak a Nagybányáról elkerült művészek, mert ugye tudjuk, hogy a nagybányai művésztelep költözött át Szentendrére, Trianon után, és egy tüdőszanatóriumot a város egypengőért megszerzett és odaadta nekik. A akkori polgármester portréja ekkorába kint lóg az előcsarnokba. És lerobbant aztán az egész. Mi történt? Letoltak, és építettek egy új régi művésztelepet. Most kétségül Török Ferenc építészé, nincs felelőssége, mert ő a 60-as évek stílusában épített egy művésztelepet. Annak van, aki nem azt mondta, hogy újítsátok fel a házakat, ahol dolgozott a Barcsai Jenő, meg a Tornyai János, meg a Kmetti, meg a Pajzsgőből, meg a Perla Csaba Vilmos, újítsátok fel, hanem azt mondták, hogy puty, helyette egy másik lakótelep. És megtörtént. Szóval itt ez a gondolkodás probléma van, ezzel, és ezzel nagyon nehéz segíteni. Hát én azt láttam, hogy Zuglóban van érdeklődés az épített örökség iránt, és remélem, hogy ez időnként tettekben megnyilvánul. ugyanez a probléma, azt mondtam Máté, hogy a Ejcsek szólt a stadionról. Jó van. Ja nem, itt azért, akkor látom, hogy itt van. Igen, ez is egy olyan dolog, hogy egyszer bementem véletlenül a Széchenyi fürdőnek az udvarára, és ott láttam ezt a tarancsot, amit baloldaltarul látnak, meg állva ezt a kettőt, ami jobb oldal van. És megnéztem egy régi fotót, és jé, mondom, ott álltak a kandeláberek a homlokzat előtt. És hát ennyi, hogy az ember elmegy egy szakemberhez, a Vlasis Zoli bácsihoz elmentem, és azt mondtam, na, ezeket helyre kéne állítani. És elintézte, hogy megkapjon egy megbízatást, és helyre állítassa a fürd, és ott áll a két kandeláber, ahelyett, hogy elvitték volna a méhbe, ott áll felújítva a Széchenyi fürdő bejáratánál. Aztán persze neki további ötletei voltak, mert ezen itt mutatom a kurzorral kis delfin fejecskék vannak, és ezek a delfin fejeket, ha már úgyis újra kellett önteni, alkalmazta, és a Vörösmarty téren csinálta a falban ezt a mozaikos kutat, az egy kis delfin fejecskén folyik ki a víz, ami innen van lelopva. Szóval kitalálta ezt az ötletet, nagyon ügyes szakember volt hiába. Sajnos már nincs köztünk. Minden ilyen megoldást, még a zöld villamosokat, tehát az út menti vécéknek a felújítását is ő találta, hogy hogy lehet megcsinálni, hogy belül önöblítős minden tudjon, és kívül mégis meglegyen az arculat, sőt, kettő újonnan is készült, egy a Hunyadi János útra, egy pedig a... Hova is, nem tudom.
Rózsák tere?
Nem, azt hiszem, a János kórházhoz készült új. De hát azokat is utolsó pillanatban lehetett megmenteni, a fővárosi tanács tagja voltam, és ott helyben üvöltöztem, hogy micsoda disznóság a csatornázási művek vezetőinek megvonni az idei prémiumát. Most bontották el a megmaradt 8-ból a 8-askát a köztársaság téren, és kikérem magamnak, hogy ezt ne lehessen 8 szabadtéri vécét, a Becféle régi vécét megőrizni egy ekkora városban. Hát ugyan nem váltották le, még nem vonták el a javadalmát, de a vécék megmaradtak. Szóval ő célszentesítette megint az eszközt, amitől ugye újabb ellenségeket szerez az ember, de hát végül is a kő meg a vas remélem tovább él, túlél bennünket, legalábbis ezzel munkálkodom. Na most ez a marhasság itt. Amikor én először megláttam ezt a tervet, tudják miről van szó, vagy meséljem, hogy a Népstadionhoz akartak egy edzőpályát csinálni az atlétikai világbajnokságra. Amikor megláttam ezt a tervet, akkor azt mondtam, hogy ez két okból is elképesztő baromság. Egyrészt az edzőpályának az a dolga ugyebár, hogy ott a körülmények ugyanolyanok legyenek, mint azon a helyen, ahol versenyeznek. Márpedig jól látható, hogy ez itt egészen más irányú, mint ez itt. Tehát másképp süti a nap, másképp süti a szél, fúj a szél, tehát nem lehet ugyanolyan körülmények között felkészülni, mielőtt belép az ember itt a startkapun, mint hogyha ez párhuzamosan lenne mondjuk ezzel, és elkezdem utána járni, és bebizonyítottam azt, hogy itt ezen az oldalon, ez most nem látszik ezen a képen, lesz olyan?
Lesz,
jó, hogy ott van elég hely ezen az úgynevezett milyen pályán, ahol ez meg KSH központ és sportiskolának a pályán simán megcsinálhető ez az edzőpálya párhuzamosan a stadion gyepével. És a másik ok pedig az, hogy ezek az alumínium szobrok, csoportok, amik itt vannak, ezek kétségkívül egy politikai korszak ízlését tükrözik. Csak hogy ezt nem szociálnak kell hívni, hanem egy másképp korszaknak, ugyanis én ugyanezzel a szoborcsoport jellegű, vagy dombormű jellegű, találkoztam nem akarok hencegni, sok helyütt voltam a világban, szóval észak-amerikai tőzsdén és szabadtéri parkban, és ez egy stílus volt annak idején, hogy hősleg ábrázoltak munkásokat, és ez így volt, és sportolókat. Egyébként ezt tették az ókori görögök is. Azt gondoltam, hogy ráadásul ugye itt a magyar ezüst, az alumínium, ez valami egészen speciális dolog, sehol a világon ilyen nincs, miért ne lehetne ezt megtartani? És akkor jöttek ezek a dolgok, hát semmi, hát az edzőpályához mindössze másfél méterrel kell hátrább tolni a szobrokat. Mi? Mondtam én, hát ott két sor fa van. És kiderült a számomra az egész, hogy hazugság. És akkor talán lehetne tárgyalni a Németh Miklós Gerejvettővel, aki annak idején ennek az üzletnek a vívője volt. Én nagyon óvatos voltam, hogy nehogy kapjak üzleti ajánlatot. Megkértem a város tervezési iroda vezetőjét akkor, hogy ugyan kísérjen már el a Váci utca irodába. És eljött velem, és így nem ajánlatot kaptam, csak vitatkoztunk, és elkezdtem, hogy mi pénzbe kerül ez, mondta ő, hogy az 1%-os lejtőt kisimítsák, mert 1%-os lejtő nem lehet edzeni. Mondom, bocs, akkor nem ott kell csinálni. És így rájöttem, hogy hogy is van az egy... Ja, hogy az nagyon sokba kerül az 1%-on, és azt ő fog rajta keresni. Szóval már akkor ezek a dolgok látszottak, és ezen én fölizgattam magam, és elkezdtem a dolgokat forszírozni, hogy ez ne úgy történjen. Szóval, mint látható, itt van mellette ez a hely, ahol ez simán megcsinálható lett volna, de nem foglalkozott ezzel senki, azzal sem foglalkozott, hogy a Szoborpark, ez Dromosza hivatalos neve, mellett építsék meg ezt a pályát. Mindenképpen ide akarták csinálni, és én azt gondoltam, hogy ez nagyon helytelen. Köszönöm egyébként, hogy beszkennelted ezeket. Na most ez nem látható, nem tudom, hogy berenagyítható-e. Én ebbe a vastag könyvbe, ahogy ezt beletettem, én pofátlanul beleírtam lábjegyzetbe az összes újságnak a címét, a újságcikkét, aki elküldött engem a francba. Szóval azt gondolom, hogy... Tehát itt, hogy szobrokat a túloldalra látják, szobor merev álláspont, parancs a szobroknak, lépésváltás tilos, városvédő kontra építészek. És ez így ment, mint látják, városvédő gátak, városvédő, ment ez a legkülönbözőbb lapokban, költözik vagy sem a munkásosztály. Szóval én rájöttem arra, hogy a Vesztel 900 sajnos főnöke volt korábban az, aki ezt csinálta, aki nagyon érti ezt. Kibicnek semmi se drága, szóval itt ebben én szebbrebben és nélkül beletördeltem.
Városvédő miatt nem rendeztük el.
Igen, igen.
Szoborparki verdikt, kő, kövön marad, csökönyösség, közöny, makacság. Városvédők miatt nem rendezhetünk ebét, ez a legszebb. Szóval azért nem rendezhetünk ebét, mert nem lehet az 1%-os lejtőn a szoborcsoportok helyén megcsinálni az edzőpályát. Szóval hihetetlen. Németh Miklós Gerejvetőt szólaltotta meg itt írásában, aztán már a Magyar Nemzet. Szóval elkigyőzött a szociál, nem? Szóval inkább 200 milliós rávizetés, a büdös szó nem igaz. És Molnár Zoltán, aki akkor a Népstadion igazgatója volt, az 120 milliót kapott az OSTH-tól többlet kiadásokra, szóval ezt is ismerjük már. Úgyhogy ez nagyon érdekesen ment ez a csata, én nem bírtam ellenállni neki, és úgy gondoltam, hogy ezt legyen legalább egy könyvbe kiszedve, hogy ki mindenki nyilvánult meg a tárgyban annak idején. Mi történt? A szobrok maradtak. Lett Európa-bajnokság? Lett. Úgyhogy csak gondolkozni kéne, és ez épp úgy érvényes a Jókai utca egy lakóház lépcsőházára, mint a Népstadionra, mint ezer esetben, amikor vannak megoldások, csak el kell kezdeni gondolkodni, hogy hogyan. Szóval én emlékszem arra, hogy mint a Andrássy út, annak idején egy erbedűvel kezdődő nő volt az energiafelügyeleti igazgató, nekem a nőkkel mindig bajom van. És azt mondta, hogy ő nem állt hozzájárulást ahhoz, hogy itt a parádi üvegek legyenek kirakva a régi lámpákon, mert hogy az ostornyelek világítanak igazán. Mondom, de hát higgyel nekem, hogy az is jó lesz. Most nem akartam azzal ugratni, hogy mondjuk, hogy az egész Boston belvárosát, vagy a Victoria emlékmű körül a London közepén, a Buckingham palota előtt csak gázlámpák vannak, mégse hal meg senki balesetben, szóval. De hát alig lehetett tőle megvédeni a Láncidat, mert a Láncidon sem volt neki elég a úttestet megvilágító világítás, meg a Szabadsághidon sem. És mondtam, hogy könyörgöm, hát a hídon az autók világítják egymás fenekét, miért kéne ott az utakra érvényes csúcsfényeket megcsinálni? Úgyhogy ezeket sikerült legyőzni ezeket az embereket, és az történt, hogy úgy győztem az Andrássy úton, mert azt kérték, hogy egyet tessék legyártani, most a parádia gyár egy búrát gyártson le, hogy Erné meg tudja nézni. Úgyhogy azt mondtam, hogy talán húzzunk egy uborkás üveget, és ha azon átjön elég fény, akkor jó lesz. Jó lett. De hát szóval ezek olyan dolgok, ahol ugyanis több kérdés.
Nincs, csak körhéter volt még egy pár kép, mert átugortam a gondolat.
Úgyhogy azt tudom mondani, hogyha mód van arra, hogy az ember, bármiről szívesen diskurálok, ezen nem új ég, szóval a Rajta Béla új színházi homlokzatáról és sok mindenről, amiről beszélünk manapság, meg rengetegről, hát ez is, hogy büszke vagyok a Nagykörösön, ez a konvektort vívő angyal, sincs sem visz már konvektort, mert sikerült ezzel a azért pamflettal elérni, hogy megszüntessék. És becsinálják a lukat. Ez sem mindegy, hogyha valaki... Ma már nem csinálnak konvektorokat, de ha megszüntetik, akkor csinálják be rendesen. Mert hogy néz az ki, ha nem? Ezek olyan dolgok, amik ugyanúgy, ahogyha koszos a kövezet a konyhába főkön mosni, hát itt is, hogyha valami nem, nincs, azért akkor elkobott vagy olyan, akkor festetni kell. Hát nálunk... Én nálam van otthon kandalló, nagyon büszke vagyok rá, nagyon szeretem egyrészt, mert sok mindent ki lehet rárakni, mint Angliába. Másrészt azt szoktam mondani, hogy mások a papírkosárba dobják el azt, amire nincs szükségük, én a kandalló előtt ülve használom el. És én azt hiszem, hogy az a célunk, hogy megismerjük az örökséget, erre persze már akkor itt vannak azért bőven idézetek, mert ezek a régi okos fiúk, ezek bármikor elővehetők. Milisics is élve rá, állandóan hivatkozik valakire. Itt van például, azt mondja, hogy a gondatlanság és kegyelet hiány, az oktalanság és az újítási viszketegség több műemléket pusztított el, mint a háborúk és az elemek, mint a török és a tatár. Környezetünk és körülményeink helyes megismerése, minden javulás és javítás legfontosabb alapja, mondta Széchenyi István, de ez a név nem ismerős senkinek. Úgy használják valamire, ott buszmegálló van ott, meg ilyenek, de hogy az ember miket mondott, azt nem igazán. Hogy hány ilyen példánk van, de ugyanakkor Széchenyi bement a Kossuth-féle kormányba. Miniszterséget vállalt. És hány ilyen eset van a történelemben, ahol pozitív példákat lehet találni? És én meg miért ne találjak pozitív példát, hogy erre vagyok beállítva, miközben a negatív dolgok súlyosan zavarnak és érintenek. Szóval azt tudom mondani, hogy fel a fejjel, amíg van, és meg kell próbálni javítani, hogy igaza legyen a nagy elődöknek. És hát a fene tudja. Minden esetre azt tudom, hogy minden évben elmegyek a Bánság és Partiumi Műemlékvédő és Emlékhely Társaság gyűlésébe, ahol ott valahol van, valamelyik településen, most azt hiszem, Érseményen lesz, vagy hol, és most azt közölték, hogy a kuratóriumtól megkapom a nyilvános vállonveregetésüket is, amit fényeselek díjnak hívnak, úgyhogy nagyon böszke leszek szeptember 1-én, de ott ezt nem tudom, ezt a gátat áttörni. Ők sok könyvet adnak ki, sok helytörténeti előadást adnak ki, egyre öregebbek tartják az előadásokat, egyre öregebbeknek, de amikor azt mondtam, beavatva Bors Farucska határfalunak a polgármesterét is, hogy mi vinnénk oda, mikor ott volt az ilyen nagy találkozójuk, egy gyerekkiállítást, hogy hát, ha valakinek kedve támadott Bánságban, Partiumban, Erdélyben csinálni valami hasonló ügyet, mint a mi ifjúsági pályázataink, akkor azt mondták ezek az öregek, hogy nem, nekünk erre nem telik. Arra emlékszem, hogy akkor életemben először voltam külföldön, nagyon meglettem fertőzve, mert apámikat egy barátjuk meghívta Stockholmba, úgyhogy életemben először külföldön Stockholmba jártam, nem Pozsonyba és nem Bécsbe, és ott nagyon sok mindent láttam, hogy hogyan csinálják. Hát az olimpiai stadion megvan. És igaz, hogy nincs benne ennyi nézőnek hely, de ha ennyi nézőnek kell, akkor egy másik stadionban. Mennek az olimpiai stadionban, rendeznek eseményeket, amelyek ott elférnek, és ettől azt karbantartják, és megvan. Úgyhogy én tudom, hogy mindannyiunk ereje véges, meg az élete is előbb-utóbb. Hát amíg vitalitással lehet bírni, addig az ember megpróbálja. Most miután Magyarországon nem tudom mennyire követik ezt nyomon, nem csak a műemléki tervtanács szűnt meg, és a hivatal úgy, ahogy van, hanem megszűnt az országos tervtanács is, volt így a belügyminisztérium kereteiből egy országos tervtanács, ahol volt módon működni egy darabig, és hál' Istennek belebeszélni egy-két dologba. Hát lehet, hogy ezt a fiatalembert, aki most beköltözött abban a szobában, Varga Kálmán dolgozott, és ahol mint tanácsadói résztáblán ki voltam írva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban, hogy ott komolyan veszi azt, hogy ő egy olyan poszton van, ami nem csak egy poszt, hanem jelent egy bizonyos feladatkört, amit el kell lásson, és akkor esetleg hallgat rám, mert én mondtam neki, hogy kellene egy tanácsadó, egy olyan tanácsadói testület, olyan tanács, aminek van valami funkciója, mert nem nagyon lehet másképp jó döntéseket hozni, csak úgy, hogyha az ember körüljárja a témát, meghallgat többféle véleményt, és utána dönti el, hogy hogy legyen. Szóval most, ha a kormányzat behoz egy ilyen jogszabályt, hogy nem lehet 65 méternél magasabb épületet építeni Budapesten, én azt is nagyon megköszönöm. Hát annak idején a Fővárosi Közmunkák Tanácsának éppen ez a csodája. Mondjak róla valamit, vagy mindent tudnak? Ugye 1870-et írunk, 3 évvel a kiegyezés után vagyunk, amikor Andrássy Gyula 3 évvel Budapest egyesítése előtt létrehozza a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, aminek ugye az a feladata, hogy egységesítse a kormányzati álláspontokat és a 3 egyesítendő városnak a szempontjait. És ez nagyon szépen le van írva a Hogyan épült Budapest című kötetben, amet én még 1983-ban kiarcoltam egy reprint kiadását, és írtam hozzá utószót, és a Török Otto, aki az Állami Könyvterjesztő Vállalat igazgatója volt, azt mondta, hogy ez nem egy utószó. Azt mondta, ez egy lelkesítő szózat, mondom, annak van számban. Úgyhogy ez lett az utószó. Aztán hát ezért írtam Podmanicki halálozási évfordulójáról egy cikket, az Új Tükör című, idősebbek emlékeznek rá magazinban, ahol, amit fénymásolatban akkor még ezt lefotózták és úgy szükségeltetek, lobogtattak a fővárosi tanács vezető és kikérték maguknak ezt a lázítást, mert képes voltam azt állítani, hogy a Fővárosi Közmunkák Tanácsra szükség van. Tehát az volt a feladata, hogy mindenben a végső szót kimondja. Eleve megkapta az utcák elnevezésének a jogát, a útvonal vezetéseknek, mint Andrássy út, rakpartok, körutak, tehát a városszerkezeti jogokat. Másrészt, ha tervek között kellett választani, hát van olyan karikatúra a könyvvel, Podmanicki Frigyest mutatja, mint különböző kockákkal játszik az Andrássy úton. Tehát, hogy mi legyen a végső megoldás. És ez kellett egy ilyen lelkes ember, aki ugye a jogszabály úgy szól, hogy a miniszterelnök az elnöke ennek a szervezetnek, és a mindenkori elnököt pedig a főváros 9 választotja, és a miniszterek, akkor úgy hívták, hogy minisztérium, tehát összes minisztérium együtt, miniszterelnökségnek mondjuk ma, vagy minisztertanácsnak hívták korábban, szintén 9 jelöltje megválaszt egy darab elnököt, vezetőt vagy alelnököt, ezóta Podmanicki sokáig, 32 évig pontosan, aztán jót rögtem, mikor Kádár 32 évig volt poszton, mondom, ez nem nagyon ritka, hogy 32 évig vezet valaki ebben az országban valamit, Mátyás király talán kivéve, meg Ferenc Józsefet. Apropó Ferenc József, mindjárt mondok egy durvát. Szóval a Közmunkák Tanácsának az volt a feladata, hogy szabályozza ezt, mindazt, ami a főváros kiépítését illeti, és azért meg kell alapítanunk, hogy ma is alkalmasok ezek az utak közlekedésre, ma is működőképes az Andrássy út és a Városligeti Fasor és az összes többi út a parkoló vagy akkor szervizútjával, hogy a főnyomó csatornák működnek. Szóval, hogy ki volt találva, hogy a vasút egyenesen bejön a Vámházba, ami ugyebár most a nagy csarnok. és egy csomó dolog, és útközben ott van még a nagyvásártelep, meg a nagyvágóhíd, meg közvágóhíd, meg egyébként, szóval ki volt találva a dolog. És ebben én nem akartam sohasem azt mondani, hogy nem bántsanak nagyon érte, hogy előjáróságok bőven elegek lennének, hogy a helyi ügyeket intézzék, és az legalább építkezések ügyében, városfejlesztés ügyében az egész városra kéne rálátni. És ez ennek a mai városvezetésnek nincs ilyenje. Nem véletlen, hogy a fővárosi főépítésznek szinte alig van jogköre. Szóval egyszerűen nincs ilyen szerep. De hát nem tudunk mindenen segíteni, hát ebből kifelag azt mondom, hogy segítsünk azon, amit tudunk. Tehát legalább a közvetlen környezetünkben, ki a saját városrészében, kerületében, még azt is el tudtam érni annak idején, még Buza Péterrel dolgoztunk ezen, hogy hogyan lehetne előszedni az összes régi városrésznevet, ami ugye óriási különbségeket jelent, mert mondjuk a Terézváros, Erzsébetváros az egyrészt egy város volt, a Terézvárosból szakították ki Erzsébetvárost, a Király utcával határolva, de hát a Józsefváros óriási terület, miközben a budai kerületek is egy-egy egységekből állnak össze, vagy mitől Rákosparota, Újpest, ezek önálló települések voltak valamiket, 1950-ben olvasztottak be. Tehát nagyon nagyok a különbségek, de azt gondoltam, hogy akkor is szükség van arra, hogy az emberek érezzék, hogy valahol otthon vannak. Tehát lehetnek kerületiek, lehetnek budapestiek, de lehetnek a szűkebben vett pátriájuk polgárai is, ezért írjuk hát ki, hát már megint az utcatáblákra a neveket. Tehát legyen kiírva az, hogy Terézváros, legyen kiírva, hogy Pasarét, legyen kiírva Hermina mező, legyen kiírva az, amiből a főváros részévé lett ez a valami, és hát ha ott lokálisan lehet indulatokat kelteni, és ez is sikerült. Ezek az a furcsa, hogy ezek mindezek a jogszabályok, amik a díszvilágításra szólnak. Nekem az is föltűnt annak idején, hogy micsoda disznóság, hogy Budapest díszvilágítása, megkérdeztem, mibe kerül. Azt mondja, egy nap 4000 forint, mondom, az anyját. 4000 forintba került a díszvilágítás, ezért nem volt bekapcsolva csak az ünnepnapokon, meg amikor itt járt Rózsi Csabertás. Én megmondtam, hogy emberek, hát miért ne járna egy fővárosnak a mindennapos díszvilágítás? És a fővárosnak még tanácsi korszakban sikerült olyan lavastatot csinálnom, amit elfogadtak, és mindennapos lett a díszvilágítás. Ugyanez, hogy elfogadta a főváros még 89-ben, az, hogy a házszámtáblákon köteles kiírni az utca nevet. Tehát nem elég az, hogy 9, hanem ki kell írni, Ló utca 9. És hogy a házszámtáblákon ki kell írni azt, hogy mi a városrész neve, nem csak a kerületet. És ezt sikerült elfogadtatni, mint 89-ben, notabene a díszpolgárságról szóló jogszabályt is, amit volt módonban kitalálni, hogy legyen már újra díszpolgárság, az is legyen. És ezeket mind rendszerváltás előtt meg lehetett csinálni, és az a múris a dologban, hogy ha azt mondom, hogy én pro urbe díjat kaptam 1990-ben, akkor azt mondják, hogy persze az új rendszer egy túróst. Február 13-án rendszerváltás előtt a távozók fővárostól, és erre én büszke vagyok. És a Kossuth díjban is az a múris, hogy akkor még volt Kossuth díj jelölő bizottság, ma ugyebár nincsen, az a kis demokratikus lehetőség sincsen, hogy a különböző szakmai szervezetek jelöléseit egy bizottság felülvizsgálja, és akkor én tudom azt, hogy az én jelölésemet az Antal József által kinevezett bizottság szavazta meg, és úgy kaptam meg aztán Göncz Árpádtól. Tehát én híve vagyok annak, hogy a sokféle dolog együttműködve próbálja megtalálni a lehető legjobb utat, és ha én rajtam múlik valami, akkor igyekszem ez ügyben segíteni, előlépni, megtenni ezt-azt. És hát most ilyen apróságok vannak, hogy államtitkár kell ahhoz, hogy a Jókai utcát egyben ne verjék szét a eredeti festést. Hát most mit csinálják? Lotz Károlyt.